Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Egy hete már elindult a politikai évad, és ennek kapcsán az Új Egyenlőség Podcast csatornán egy politikai évadnyitó beszélgetést tartunk a szerkesztőtársaimmal, Bíró Nagy Andrással és Lakner Zoltánnal. Sziasztok, köszi, hogy itt vagytok a Új Egyenlőség stúdiójában, és én Kis Ambrus vagyok, és hát arról fogunk beszélgetni nem meglepő módon, hogy mit várunk az elkövetkező 12 hónapról, mind a kormány, mind az ellenzék szempontjából, és kifejezetten egy belpolitikai évadnyitóról lesz szó, hiszen a jövő heti adásban András várhatóan egy külpolitikai évadnyitó beszélgetést tart, mi történik Európában, az Egyesült Államokban, és a magyar relációt meghatározó területeken. Szia András, szia Zoli, köszöntlek benneteket.
Sziasztok!
Az első felében a beszélgetésnek, hogy próbáljuk egy kicsit itt szétszalámizni, beszéljünk a kormányról, Fideszről egyben. Nyilván koronavírus járvány közepén vagyunk, talán az második hullám tetőzésén túl, de nyilván még mindig a járványi intézkedések foglalják le a közönséget, illetve a gazdasági válság mélysége és milyenségével foglalkozik a politika és a gazdaság iránt érdeklődő közeg. Egy ilyen helyzetben kell a Fidesznek ráfutni a 22-es kampányra, és hát megalapozni a, amit már láttunk tőle, hogy többször is, hogy képes nyerő helyzetből győzelemre váltani, hogy ilyen zavarral éljek, de 13-ban is, és 17-ben is azért sokkal jobb dinamikáról közelítette meg a választási évet a kormányzópárt. Szóval most egy más helyzettel kell szembenéznünk, nyilván más gazdasági lehetőségek közepette, és költségvetési lehetőségek közepette, és más belpolitikai lehetőségek közepette. Egy ilyen rossz kérdéssel, ha azt kezdjem, nagyon más lesz ez a 21-es év, mint a 17-es és a 13-as volt a politikai választások előtti év?
Szerintem nagyon más lesz a 21-es év, mint bármelyik év az eddigi 10-11 évben, amióta a Fidesz visszajött ugye hatalomba. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen negatív dinamikák közepette a Fidesznek még politikai kampányt csinálnia soha nem kellett, amióta 2010 óta hatalmon van. Itt a legfontosabb probléma szerintem az, hogy ez a lefelé tartó ív, ez a negatív trend, hogy elkezdett csökkenni az elmúlt fél évben a Fidesznek a támogatottsága, ez nagyon közel van a választásokhoz, és ezt megfordítani ilyen későn, még cikluson belül a Fidesznek nem kellett negatív dinamikát. Minden ciklusban volt ugye negatív mélypontja a Fidesznek, de ez az első ciklusban 2012-ben, két évvel a választások előtt volt, az előző ciklusban pedig 2015-ben, tehát még 3 év volt visszajönni. Most még ugye nem látjuk, hogy a mélyponton vagyunk-e? Szerintem egyébként nem. Messze vagyunk attól, hogy a koronavírus válság minden gazdasági és szociális következménye politikailag is látszódjon. Innentől egy év van csak hátra arra, hogy ez a trend megforduljon, és ebből fakadó, én azt gondolom, hogy ilyen veszélyes politikai helyzetben a Fidesz nem volt még, mint ahogy most van, és mondanék ehhez ugye még a koronavíruson, illetve a gazdasági és szociális válságon kívül ugye még egy nagyon fontos tényezőt, amiről majd valószínűleg itt a beszélgetés második felében fogunk ugye több szót ejteni, ez pedig a centrális erőtérnek a megszűnése, az ellenzéki egységnek a kialakulása, annak a fajta fragmentációnak az eltűnése, amely eddig alapvetően gátolta meg azt, hogy az ellenzéki pártok egyáltalán a rajtvonalhoz valamennyi eséllyel is álljanak a különböző választási kampányokban. Tehát innentől kell szerintem azt nézni, hogy a Fidesz hogyan reagál a jelenlegi szituációra, akár politikailag, akár gazdaságilag. Szerintem minden mozdulatuk azt mutatja, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy itt ez egy nagyon-nagyon szoros választás lesz, és ennek megfelelően kell hadrendbe állítani a politikai kommunikációt is, és a gazdasági lépéseikkel is már próbálják kimenteni, amit ki lehet. De nyilván majd erről is beszélünk később.
Hát igen, én abszolút egyetértek azzal, hogy ilyet még nem láttunk, ami 2021-ben vár ránk, és hát persze mindenki, minden politikai erő azokkal a képességekkel fut neki az előtt álló feladatoknak, amelyekkel ő rendelkezik. És ha ilyen nagyon blikfangosan akarok fogalmazni, akkor a Fidesz számára az lesz majd a kérdés ebben az évben, illetve a 2022-es választásig tartó időszakban, hogy hát mennyire tudja a valóságot hozzáhajlítani a saját propagandájához. Én azt gondolom, üzenetértékű az is, ahogyan akár csak a tavalyi év utolsó két hónapjában az uniós vétó kapcsán viselkedett a magyar kormány, egy árnyékboxolást folytattak Soros Györggyel, és egy gigantikus győzelmet arattak fölötte, egy olyan körben, amiben Soros Györgynek nem osztottak lapot. Tehát csak olyan győzelmet tudott ebben a kérdéskörben fölmutatni, vagy ilyen egyértelmű győzelmet csak úgy tudott fölmutatni az Orbán rezsim, hogy egy virtuális térbe vitte ki a vitát, és a saját maga által fölállított szabályok szerint ezt a vitát jól meg is nyerte. Ugyanakkor itt zajlik ugye egyrészt még mindig a járvány, és a járványkezelésnek továbbra is vannak napi kérdései. Óriási kérdés, hogy hogyan fogunk haladni majd az oltással. És hát ugye zajlik a gazdasági válság, amiről talán ebben a körben beszéltünk tavaly is többször, hogy hát ez egy lassú méreg, ami lassan érzékelteti a hatását az egész magyar társadalommal, és úgy tűnik, hogy valóban érzékelteti ezt a hatást. És ezek a tényezők közösen valóban egy negatív környezetet teremtenek a kormányzati politika számára, és szerintem igaz minden, amit azzal kapcsolatban akár mi is korábban elmondtunk, hogy ebben a helyzetben minden korábbi kormányzati döntésnek a hátránya megmutatkozik. Tehát pontosan azokkal a képességekkel nem rendelkezik ma az ország, amelyekkel rendelkeznie kellene ahhoz, hogy ezt a járványkezelést, illetve válságkezelést ténylegesen megoldja. Egy dolog szólhat, vagy egy dolog játszhat a kormány kezére, talán így pontosabb megfogalmazni, az nevezetesen, hogy hát nem tudjuk egész pontosan, hogy mi lesz a járvány dinamika, meg a gazdasági válság lefolyásának a dinamikája, de lehet olyan értelemben szerencséje a Fidesznek, hogy pont akkor kezdünk kimenni a válságból, a kormánytól teljesen független okokból, amikor amúgy is közeledik a választás, és éppen akkor már egy előrehaladott átoltottság lesz jellemző az országra, amikor, és ilyen módon lehetőség lesz a korlátozások föloldására, amikor már közeledünk a választáshoz, tehát tulajdonképpen úgy, hogy a kormány végig botladozza minimum ezt az időszakot, könnyen lehet, hogy pont 2022 elejére érezhet egy fellélegzést a társadalom. Én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik az ellenzék politikai erőfeszítésein, hogy hát ezeket az eredményeket hogyan fogja, pontosabban, hogy ezt a változást, ha ez bekövetkezik, eredményként fogja megélni a társadalom, vagy pedig egy olyan minimumként, amiről azt gondolja, hogy már korábban is eljuthatott volna legalább a kikászálódásnak erre a szintjére az ország, hogyha egy kicsit jobban teljesít a kormány. Ez egy politikai teljesítmény kérdése lesz.
Talán az Bocsánat, csak egy mondatot hagyj fűzzek még ehhez hozzá, hogy azért az nagyon nem lesz mindegy, hogy a felszabadulás érzéséig mi vezet el. Tehát, hogy milyen válságkezelésen megyünk addig keresztül, mennyien mennek tönkre addig ebben a folyamatban, mennyien veszítik el az egzisztenciájukat. Tehát az a fajta megélhetési válság, ami az emberek érzékelésében már hónapokkal ezelőtt is jól kimutatható volt, és nyilvánvalóan ez a helyzet nem javult az elmúlt időszakban, azért nagyon-nagyon fontos lesz, hogy ezek az emberek, ezek a tömegek mit fognak érezni 2021-ben, hogy a kormány mennyire segített nekik átvészelni ezt az időszakot. Tehát nyilvánvalóan el fogunk egyszer oda jutni, hogy kellően magas átoltottság mellett esetleg újra találkozhatnak az emberek, és újra kinyitnak az éttermek, és hasonló pozitív folyamatok majd egyszer végbe mennek, de szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy addig mennyire tépázza meg a magyar társadalmat a válság.
Igen, és az annál is inkább így van, és ezért utaltam a valósághajlításnak a tudományára. Most megkerestem gyorsan azt a képet, amelyen Szijjártó Péter a gazdaság fejlesztésének éveként beszél 2020-ról, illetve az évvégén Novák Katalin tett egy nyilatkozatot arról, hogy egyre jobban élnek a magyarok. Viszont szóval engem egy picit meghökkentenek valahol ezek a megszólalások, mert persze értem a folyamatos sikerpropagandának a szükségességét, tehát hogy ez valóban az, ez a folytonos öndicséret, ami jellemzi az Orbán rezsimnek az egész működését, de hát meg fogjuk látni, nekem van egy gyanúm azzal kapcsolatosan, hogy azért van egy akkora távolság talán, de ez egy reményes részünk. Van egy akkora távolság a személyes tapasztalat és a kormánynyilatkozatok között, ami már akár visszajára fordíthatja ezeket a politikai is.
Két tényezőt szoktak kiemelni a Fidesz támogatottsága mögött. Az egyik a jobban élünk, tehát ugye ennek volt a jele, hogy béremelési hullám volt azért jó pár éven keresztül. Másik pedig a cselekvő pozíció, tehát hogy a kormány képességnek a látszatát csak ők tudták felmutatni. Nyilván ebből a béremelési hullám, ez valószínűleg kiesik. Kicsi esély lehet látni arra, hogy 22-ben érdemű béremeléseket kezdjen a kormányzat, bár lehet, hogy egy választások előtti gitározásba belekezdenek, tehát egy nagyobb hangulatot megépíteni. De a cselekvő pozíció mégiscsak náluk van, hiszen az Európai Uniós forrásokat ők osztják majd, hitelt tud fölvenni az állam szinte korlátlanul, hiszen láttuk, hogy 9%-kal hagyták el futni a költségvetési hiányt, és nyilván ezt 21-ben is megtehetik, és 22-re is a 3% feletti költségvetési hiányjal számolnak. Tehát, hogy a cselekvő pozíció és a pénzosztás lehetőség az mégis náluk van a dologban. Az ellenzék meg hát nyilván beszélni tud arra, oponálni tudja ezeket az intézkedéseket, és itt egy zárójel, hogy talán az önkormányzati pozícióból a lévő helyekről azért ezt tudja támadni már a kormány képességet, de azért mégiscsak marad az ellenzék számára az a szokásos eszközrendszer, hogy hát amit a kormány csinál, az nem kormányzás, az nem jó, az nem alkalmas erre. De ezt a modellt, ezt láttuk 13-ban is, meg 17-ben is, tehát pont ugyanezeket tudta elővenni a kormányzat. Azaz a cselekvő képességnek a mítoszát nem tudta lerombolni Fidesszel szemben. Értem, hogy az oltás meg a járvány kezelése az erre való lehetőség az ellenzék számára, de ahogy ti is mondtátok, azért mégiscsak ősszel azért minden valószínűség szerint ebből kikeveredünk, és akkor hirtelen egy fellélegzéshez jut a társadalom, és ezzel együtt lehet, hogy a kormányzat is.
Hát azért az talán nem automatikus, hogy ezt a társadalom, szóval elmondtam azt, hogy ez egy politikai teljesítmény kérdése lesz az ellenzék részéről, szóval ez nem automatikus, hogy a társadalom a föllélegzéssel együtt a kormánynak rögtön hálás is lesz. Itt van egy dolog, amiben megint csak nem vagyok biztos, de talán ez a mostani helyzet, tehát a járvány, ami ugye egy világjárvány, ez alkalmat ad arra, hogy a magyar társadalom egyáltalán politika iránt érdeklődés valamennyire tudatosan tájékozódó része egy kicsit jobban rálásson a világra, és hogy össze tudja vetni a magyar intézkedéseket, és nem csak az intézkedéseket, de azt, hogy mennyire lehet információkhoz hozzáférni, hogy mit lehet egyáltalán tudni azzal, hogy mi zajlik Magyarországon. Én szerintem ma többet tudok a brit oltási tervről, mint a magyarról. És ilyen összevetésekre lehetőség van, és még egyszer mondom, persze a tudatosan tájékozódó részében a magyar társadalomnak, tehát akár az őszi kiszabadulás, ha ez csak ősszel van, az lehet egy olyan érzet is, hogy a csodába is mi tartott ennyi ideig. Amellett, hogy a kormány nagyon tudatosan építi azt a narratívát, hát naponta építi, vagy órára építi azt a narratívát, hogy itt minden a lehető legjobban zajlik, sőt, még annál is jobban. Mindenki teljesen bolond rajtunk kívül, különösen az Európai Unió, és csak a magyar kormány bölcsességén múlik, hogy nincsen ennél nagyobb baj. Én azért azt gondolom, hogy ez nem egy, tehát ez a Fidesz táborán kívül szélesebb körben nem egy használható narratíva. És a Fidesz abban volt jó, az Ambrus által említett 13-as, meg 15-6-7-es esetben, amikor ugye előbb a rezsicsökkentésre, aztán pedig a menekült válsággal összefüggő mindenféle témákkal építette fel a következő választási kampányt, hogy jóval a saját táborán kívülre is tudott nyúlni azokkal a témákkal. Én azt gondolom, hogy az unió hibáztatásával, meg az annak a állandó hangoztatásából egyébként már most sokkal jobban élünk, mint korábban, én szerintem nem lehet a Fidesz táboron kívüli politikai, tehát csoportokat megmozdítani politikai értelemben, és talán ebben van a döntő különbség a korábbi, a 14-es és a 8-as választási szituációhoz képest, hogy a Fidesz akkor egy olyan platformkor indult neki a választásnak, hogy olyan, tehát olyan témákkal rendelkezett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy beleharapjon az ellenzéki szavazótáborba, vagy zavarba ejtse legalábbis az ellenzéki pártokat. Itt most ilyen témája a Fidesznek nincsen, ráadásul hát sok esetben ez a bizonyos cselekvőképesség, ez nagyon fontos valóban, és ez egy klasszikus elrendeződése a politikai kampányoknak. Hát ez a cselekvőképesség, ez most láthatóan nagyon sok gondot okoz a kormánynak. Nagyon nehéz nem észlelni azt, hogy hát sokszor napokon vagy egy napon belül változik meg a kormány véleménye, vagy egyáltalán a tényekről kiadott tájékoztatása. Ez azért nem támasztja alá ezt a kormányzati kompetenciát, amit egyedül maguknak tulajdon.
Zoli említette, hogy a Fidesz olyan témákkal szeret ugye kampányhelyzetben operálni, amelyek túl tudnak nyúlni a táboron. Most az elmúlt időszakban próbálták ilyennek megépíteni szerintem a családpolitikai, konzervatív családpolitikai témakört, ami azt gondolom, hogy a Szájer botránnyal kapott egy nagyon komoly ütést, hiszen ez nem csak a konzervatív családpolitika promotálásáról szólt, hanem nyilvánvalóan egy anti-LGBT témakört is próbált felépíteni. Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy a Szájer botrány óta az elmúlt néhány hétben azért keveset hallunk ezen a fronton a kormánytól. Kíváncsi vagyok, hogy ezt tudják majd építeni a következőkben. Szerintem sokkal kevesebb erő van ebben, mint amennyi a migránsozásban lenni tudott néhány évvel ezelőtt. Viszont, hogy mondjak egy olyat, amiben viszont egy nagy mankót kapott a kormány, az egyébként az, hogy végül nem vétózták meg az uniós pénzeket. Őszintén szólva, nem véletlen az sem, hogy Gulyás Gergely nem régiben azt nyilatkozta, hogy az idei évben, illetve a következő évben soha nem látott mennyiségű fejlesztési pénzek fognak rendelkezésre állni. Hát őszintén szólva ebből látszik, hogy azért a blöffhöz közeli volt az a vétó, ami ugye november-december tájékán a magyar kormány részéről megfogalmazódni látszott. Orbán Viktor pontosan tudatában volt, hogy a 2022-es választási esélyeit mennyiben javíthatja az, hogyha 2021-et és 22 első felét úgy tudja eltölteni, hogy közben mondjuk a jogállamisági mechanizmussal még nem nagyon macerálják, viszont a helyreállítási alapból meg minden korábbinál több, és ugye a ciklus elejére előrehozható, a következő egy-két évben előrehozható pénzekről van szó. Tehát már most elkezdték bejelenteni, Gulyás Gergely megszólalása erről szólt, hogy már 10 milliárdos ilyen felújítás, olyan felújítás következhet, és hát a fő kérdés az óriási uniós pénzek kapcsán mindig ugye ugyanaz, hogy ez főként majd klientúra építést fog szolgálni, vagy valóban és egyébként saját jól felfogott választási érdekeik miatt gazdaságélénkítésre fog elmenni ez a pénz. A 2020-as év utolsó egy-két hetében bejelentett pénzszórás, ugye aminek köszönhetően 9%-ra ment el a költségvetési hiány, egyébként nem azt mutatja, hogy ne a klientúraépítés lenne az első számú célkitűzés továbbra is. Tehát inkább itt azt mondanám, hogy kapott egy nagy lehetőséget a kormány, hogyha jól szeretné elkölteni a pénzeket, akkor bizony ez nagy segítség lehet neki a gazdasági kilábalásban. Erre mondta ebben az adásban Bütl Ferenc a múlt héten, hogy sokkal jobb helyzetből vág neki egy -6-7%-os GDP csökkenés után a válságkezelésnek az Orbán kormány, mint hogy Bajnai Gordon valaha erről álmodhatott 2009 környékén. De hát ugye a nagy kérdés, hogy mire fordítjuk ezt a hatalmas bónuszt, ami egyébként megjelenik a magyar költségvetés környékén az idei évben.
Térjünk át a másik részre, az ellenzékre, hiszen nyilván két szereplősre egyszerűsítik le a játék. Van a kormánypárt élén Orbán Viktorral, és van a közös ellenzék, élén nem tudjuk még kivel. Egyáltalán ez a közös ellenzék megépült, és most nem abban a tekintetben, hogy az ellenzéki pártok vezetői már szinte két hetente aláírnak egy valamilyen közös nyilatkozatot, és minden részletük kezdnek megállapodni, hanem hogy a választókban leegyszerűsödött-e már ennyire a képlet, hogy vagy van Orbán Viktor, vagy más helyette, ugye a más még nem tudjuk beazonosítani egyelőre. Tehát ez a közös ellenzék percepció megépült-e már vajon a választói rétegbe?
Én azt gondolom, hogy az ellenzék tulajdonképpen a választói elvárások után megy, most már hosszabb ideje. Tehát valójában ezek a hát intellektuálisan nagyon erős hatásgyakorló deklarációk, amelyeket valóban két hetente aláírnak, ezek döntően tényleg arról szólnak, hogy ugyan pontos bejelenteni való nincsen, de mi folyamatosan mutatjuk azt, hogy együtt vagyunk és tárgyalunk, és amennyire lehet tudni, ezek a megbeszélések különböző formalizált és kevésbé formalizált módon valóban állandóan zajlanak. Ugye most január közepe van már, hát lassan feltételezem, elő kellene állni olyasfajta konkrétumokkal, amelyek elsősorban arról szólnak, hogy azon kívül, hogy a lehetséges jelöltek elhárítják az arról szóló kérdéseket is, hogy szeretnének-e miniszterelnök jelöltek lenni, hogy mégis azért ki fog elindulni egy miniszterelnök jelölti előválasztáson, másfél meg hát ennek az egész mechanizmusnak, ami az egyéni jelöltek, illetve a miniszterelnök jelölt előválasztáson való kiválasztásáról kell, hogy szóljon. Szóval, hogy ennek a mechanizmusnak elő kell majd állnia. Nyilván elmondhatjuk, hogy ez természetesen egy nagyon bonyolult feladat, rengeteg szempontot kell figyelembe venni, de hogy hát benne vagyunk a választás előtt évben, és azt gondolom, hogy a választóknak egy igen jelentős része már tulajdonképpen erre a lehetőségre vár. Ez persze azt gondolom, hogy összefügg nyilván a járványkezeléssel is, tehát hogy mit lehet csinálni, fizikailag lehet-e találkozni a választókkal, meg mennyire kell az online felületekre támaszkodni, vagy sem. Szóval nagyon sok kérdés van, de visszatérve az elejére, az a része szerintem nagyjából már megvan elég régóta, hogy a választók egyben szeretnék látni ezeket a pártokat, és inkább a párt érzik azt, hogy nekik ezt a tesztet megfelelő eredménnyel ki kell tölteni.
Ezzel teljesen egyetértek, tehát egyértelmű volt már tavaly is, amikor a különböző közvéleménykutatások azt mutatták, hogy az ellenzéki pártoknak a 90 szavazóinak a 90%-a gyakorlatilag a közös listát akarta, még azelőtt, hogy a Fidesz eldöntötte volna ezt a kérdést az ellenzéki pártok helyett, hogy végül is ugye nem hagyott más utat az együttműködésre. Ugyanakkor én számomra ennek az évnek az is egy nagy kérdése, hogy hol van a csapda ebben a helyzetben. Mert hogy valóban igaz az, hogy a folyamatok alapvetően is a közös lista irányába hatottak, tehát hogy nem csak közös jelöltek, meg közös miniszterelnök jelölt, hanem közös lista is lesz 22-ben. Azonban ez nagyon nagy kérdés, hogy a Fidesznek milyen kiegészítő intézkedése jöhet emellé be a képbe, ami viszont már nem teszi ennyire racionálissá ezt a lépést majd az különböző ellenzéki szereplők számára. Tehát én valami olyasmire számítok, ami elkezdi felemelni az árát az együttműködésnek az idei évben. Nyilván nem akar az ember ötletet adni, hogy milyen ilyen intézkedéseket lehet tenni, de hát azért nem lennénk meglepve, hogyha akár a kampányfinanszírozás, akár a későbbi frakcióalakítás tekintetében új szabályok jelennének meg az idei évben. Azt most elvileg a létező jogszabályok alapján, létező törvény alapján lehet tudni, meg volt is erre kormányzati nyilatkozat, hogy a választókerületekbe talán nem nyúlnak bele 2022 áprilisáig már, hogyha ez így marad, az önmagában már valóban egy pozitívum, még akkor is, hogyha a jelenlegi rendszer is már a Fidesz felé lejt elég erőteljesen, hiszen tudjuk, hogy legalább 3-4 ponttal kellene nyernie az ellenzéki közös listának ahhoz, hogy elegendő mandátum lehessen az ellenzéki oldalon egy kormányváltáshoz.
Ha szabad ehhez hozzáteszem még azt, Ambrus, hogy igen, az ember keresi a csapdát, és az Ambrus szerintem jobban ért a választás matematikához, meg technológiához, mint én. De hogy ha nem innen akarom megközelíteni éppen emiatt, hanem a politikai költség felől, akkor én azt gondolom, hogy az Orbán rezsimnek az egyre erősebb, szélsőséges irányba tolódása az éppenséggel egyre megfizethetőbbé teszi, lényegben bármilyen árat az ellenzék számára. Tehát minél inkább azt érzik az ellenzéki pártok, hogy itt most az ő megsemmisítésükre megy ez a játszma, annál inkább hajlandóak lesznek egy ponton még akár azt a gondolatot is elviselni, hogy összezsúfolódnak egy frakcióban. Nyilván nem ez az álmuk, hogy ez a hat párt együtt üljön egy frakcióban, de őszintén szóval lehet, hogy ma ezt az árat könnyebben kifizetnék, én azt gondolom, mint egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt gondolták volna. Tehát bele lehet őket szorítani egy olyan helyzetbe, hogy akkor azt mondják, hogy rendben, akkor vállaljuk. Nem tudom, hogy tartanak-e itt, de azt gondolom, hogy akár ezt is el lehet majd képzelni a későbbiekben, tehát ilyen értelemben is lehet ennek egy bumeráng hatása. Illetve még arra lehet gondolni talán, hogy a kormány, ha nem választás technikában gondolkodik, az ellenzék közös indulásának az aláaknázása ügyében, akkor gondolkodhat talán abban, hogy mondjuk egy ilyen Simon ügyjel kapcsolatos, vagy Simon ügyhöz hasonlatos akcióval, tulajdonképpen együttéssel tud végezni hat ellenzéki párttal, mert mondjuk két ellenzéki lista van, akkor az egyik ellenzéki listától, ahol valamilyen csapás lezajlott, átvonulnak a választók egy másik ellenzéki listához, de mind a hatan együtt vannak, akkor együttéssel végezni lehet velük. Lehet, hogy ilyesmiben gondolkodnak.
Ugye, az, hogy te mondtad, hogy a pártok mennek a választói hangulat után, ebből következően azt gondolom, hogy az, hogy egy lista vagy két lista, ez valójában már korábban eldőlt azzal, hogy a választók azt mondták, hogy nem értik ezt a több listás dolgot, hiszen ahogy már a koordinált indulást, meg a szavazza legesélyesebb jelöltre, meg ezek a dolgok sem működtek igazából, úgy nyilván ebbe is az a kérdés, hogy ez ilyen...
Hozzáteszem, az is választói kezdeményezés volt. Tehát húzták volna a pártokat abba bele, hogy csináljanak már valamit közösen 18 elején.
Ezt értem, de azért egy átlagos választó számára azért nem volt egy tiszta kérdés. Tehát aki azt mondja, hogy én szeretnék egyértelműen látni, nem taktikázni, de mondjátok meg, hogy ki az, aki az ellenzék is leváltja ezt a kormányt, már pedig a választórendszer az megkövetel, hogyha van egy ilyen 40-45% közötti párttömb, akkor vele szemben egy ugyanekkora tömbnek lehet csak egyetlen esélye. Tehát valahogy ez a egy lista, két lista, szerintem ez már jóval korábban lekerült a napirendről, mint hogy a Fidesz meghúzta volna ezt a törvényt, valójában az csak egyértelművé tette ezt az egészet. Azt gondolom, hogy abban sincsen mozgástér, de ez már egy kicsit azért a hipotetikus világ, hogy kiugorhat-e ebből a folyamatból bármelyik ellenzéki párt, hiszen őt azért nagyon megbüntetnék a választók pont emiatt a logika miatt. Egyrészt elárulja azt a közösséget, akiből jött, kettő, olyan furcsa dolgok miatt, amit szintén nem tudnak akceptálni a választók, hogy a saját frakciót szeretne majd a választások után, és ezért nem akarja a jelenlegi szabályok ismeretében elfogadni ezt az egészet. Mindezek miatt ő elkezd önálló karaktert építeni és kiugrani ebből a rendszerből. Azt hiszem, hogy ez sem racionális dolog, és valójában ezért megbüntetnék. Abban lehet logika, amit Zoli mondtál, hogy Fidesz azt gondolja, hogy van olyan mesterterv, amivel képes egy csapásra jelentős veszteséget okozni az ellenzéknek, és legalább eltántorítani a szavazóit, és megőrizni a kormánypárti szavazóbázist, és ebben az esetben egy relatív kisebb teljes lakossági támogatottsággal is lehet magabiztos többséget szerezni. Ugye ez az a rész, amit nem ismerünk a politikai boszorkánykonyhából, és nem is tudjuk ezeknek a hatását valójában felmérni, azért azt is hozzá kell tenni. Tehát nem tudjuk önmagában megítélni, hogy a Simon ügynek milyen hatása volt. Mindegy, nem tudjuk megítélni, hogy a Borka ügynek milyen hatása volt a választások előtt pár héttel a szavazók viselkedésére. De ez mindenképpen izgalmas kérdés lesz. Közös ellenzék megépülése szempontjából ugye még van egy nagy fejlemény, ez az előválasztás kérdése. Ami egyszer bejött az önkormányzati választásokon, legalábbis a fővárosban, nagy kérdés, hogy ez megcsinálható-e országosan, képes-e erre az ellenzék vajon, és pont itt a koronavírus közepette van egyáltalán ennek tere, vagy minden visszaszűkül az online chatszobákra, meg online szervezkedésekre, és valójában nem lesz lehetőség az előválasztást lebonyolítani. Ebben azért én bizonytalan vagyok még ebben a pillanatban.
Én azt gondolom az előválasztásról, hogy óriási veszteség lenne az ellenzék számára, hogyha ezt idén nem tudná becsatornázni az épülő ellenzék, egységes ellenzék folyamatába. tényleg hónapok lennének, amelyek arról szólnának, hogy az ellenzék alakítja a napi rendet egy jól kitalált folyamatban, ebből szerintem pozitívan tudnának mindenképpen kijönni, de az is látszik most már, nem egy, nem kettő ellenzéki megszólaló utalt erre, hogy pont a járvány elhúzódása és a lassú oltások miatt könnyen lehet, hogy ez nagyon későre csúszik. Tehát én most csak egészen konkrétan mondjak egyet, Fekete Győr András már azt mondja, hogy szerinte ez kora ősszel valósítható meg legkorábban, miközben ugye azt ígéri az ellenzék, hogy október 23-ára itt minden állni fog, miniszterelnök jelöltől kezdve a 106 jelöltig. Most, hogyha ezt a helyzetet nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy bár nagyon szépen ki van találva, hogy az idei évben hogyan kell elvezetnie az előválasztásokon keresztül egy teljes október 23-i egységig az ellenzéki helyezkedésnek és az ellenzéki építkezésnek, a járvány ezt valóban keresztül húzhatja, és az nagyon komoly veszteség lenne. Nem tudom elképzelni, hogy online módon legyen lebonyolítva, illetve hogy annak pontosan ugyanolyan politikai haszna és hatása legyen. Szóval ehhez mindenképpen kell a személyes találkozás. Ehhez, hogyha nyáron megint alább, hogy a járvány, mint mondjuk tavaly, és plusz még a beoltottság is jól alakul, akkor talán lehet, hogy a nyári hónapokat sem kellene elengedni, és nem kéne várni szeptemberre. Ki tudja, mi történik akkor. Meg hanyadik hullám érkezik meg.
Amellett, hogy ugye azért van néhány olyan alapvető probléma, ami nem a járvány miatt van, tehát szerintem az mindannyiunk számára kérdés, hogy amit Budapesten meg lehetett csinálni, azt meg lehetett tenni a Békés megyei hármas körzetben. Egy nagyon, nagyon erősen kistelepülés túlsúlyú, vagy legalábbis jelentős kistelepülési súlyjal bíró egyéni választókerületek sorában, országosan, ahol nem igazán van jelen, hogy finom legyek, ellenzéki párt. Mind a hat biztos, hogy nincsen jelen, tehát hogy egyáltalán fizikailag emberanyagát illetően lebonyolítható egy előválasztás, ez önmagában egy kérdés, és megint csak utalnék arra, hogy hát azért 2021 elején szerintem az ellenzéki választók szempontjából megnyugtatóbb lenne sikerre éhes, ambiciózus miniszterelnök jelölteket látni, mint sem olyan politikusokat, akik esélyesek lehetnek arra, hogy miniszterelnök jelöltek legyenek, de még a kérdést is igyekeznek kikerülni és hatástalanítani, hogyha a saját jelölésükkel kapcsolatban ez fölmerül. Tehát előbb-utóbb be kell szállni embereknek a versengésbe.
Ha jól értem, akkor ez a elkövetkező pár hónapnak lesz a most kérdés, hiszen most közben kikerestem, 2001-ben azért már júniusra volt miniszterelnök jelöltje az MSZP-nek, tehát ez olyan mértékben nem húzható el a dolog, hogy ezt akár csak egy év múlva, vagy jövő év december, vagy ez év decemberében.
Ez így van, és ott az MSZP egy nagyon-nagyon látványos, egy kiváló média szempontból kiválóan megénekelhető jó fél éves miniszterelnök jelölt keresést, sőt, tulajdonképpen számíthatjuk akár több mint egy évnek is, attól függ, mi a kezdőpontja, és mégis 2001 júniusára pontot tudtak tenni a végére. Hát igen.
Jó, hát akkor legyen ez a zárszó. Itt az elmúlt fél órában próbáltunk egy évnyitót adni az Új Egyenlőség podcast adásában, a három szerkesztő beszélgetésében, most már azt is mondhatnánk, hogy hagyományos beszélgetésében. Nyilván lesz erre lehetőség a pár hónap múlva, hogy akkor szembenézzünk azzal, hogy mi történt a 2021-ben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és hát akkor jövő héten pedig ajánlom már így előre is Iron Nagy András beszélgetését, ami egy külpolitikai évnyitó lesz, évadnyitó lesz. Úgyhogy kövessék a hallgatóink a Piros Podcast adásait is, és természetesen péntekenként a Zöld Podcast adásait is, illetve hát ajánlom az Új Egyenlőség egyéb tartalmait, videókat, illetve írásokat, amelyek hetente megjelennek a Új Egyenlőség oldalán, vagy pedig a videó csatornáján. András Zoli, köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgetésre. Sziasztok!
Köszönjük szépen!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!